Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miután a középkori latin keresztény gondolkodók, teológusok, bölcselők, misztikusok sorának áttekintésével eljutottunk az újkor küszöbéig, a reformáció idejét megelőző évtizedekig, néhány következő adásunkat visszalépő az időben szenteljük a bizánci görög egyház jeles gondolkodóival való megismerkedésnek. Hagyományos értelmezés szerint a görög ókeresztény irodalom korszaka a képrombolás körüli vitákkal Ioannes Damaszkénosz és a tudós konstantinápolyi pátriárka Photiosz működésével keleten a 9. századra lezárult, és a történelemben is egy új, a muszlim hódítás árnyékában élő bizánci birodalom szellemi vallási életének adta át a helyet. Erre az időre intellektuális és kulturális értelemben a keleti és a nyugati, a görög és a latin egyház útjai már elváltak egymástól, erre pedig a végső pecsétet az 1054-es nagy szkizma, a két egyház része végleges szakítása tette rá. Ennek a kornak a késői görög patrisztika és a középkori bizánci teológiai hagyomány közötti átmenetnek, a kelet és nyugat közötti végső szakadás körüli időszaknak a legjelentősebb alakja, a korábbi keleti szerzetesi lelkiség és misztika végső nagy összefoglalója, a későbbi ortodox vallási kultúra előhírnöke, a költő és misztikus gondolkodó Szent Simeon, megtisztelő melléknevén az új teológus volt. Személyének és életművének megbecsültségéről mi sem árulkodik jobban, mint az, hogy a keleti egyház csupán három személy tisztelt meg a teológus megkülönböztető névvel. János evangelistát, a szeretett tanítványt, a kappadókiai atyák közül Nazianzoszi Szent Gergelyt, valamint őt. Simeon 949-ben született a paflagóniai Galatéban, előkelő és vagyonos, a fővárosi udvari arisztokráciával kapcsolatban álló család gyermekeként, és a keresztségben eredetileg a Georgios nevet nyerte. Még kisfiúként a szülői házban súlyos traumák érték, hamar megismerkedett az emberi gonoszság és a bűn, a lelki szenvedés és megaláztatás világával. Kezdődött mindez azzal, hogy szülei még serdületlen gyermekként kasztráltatták, hiszen az eunuchokra a család boldogulását szolgáló fényes, hivatali karrier várhatott a konstantinápolyi udvarban. Az évtizedekkel később is megemlékezik egyik költeményében. Szüleim nem szerettek igazi szeretettel, testvéreim és barátaim mind csak kinevettek, míg azt mondták, hogy szeretnek, csak hazudtak szemembe. Rokonaim, idegenek, a világ előkelői csak addig fordultak felém, s akartak engem látni, ameddig részesedtem az istentelenségükből. Alig múlt 10 éves, amikor nagybátyja, feltehetően maga Bringas, az erkölcsi romlottságáról közismert második Románus császár mindenható kamarása, bizalmasa, maga is eunuch, vette magához, hogy udvari embert faragjon belőle. Arra, hogy mit is jelentett az udvari emberré válás, kínálta fényes pálya, csak következtethetünk, de a lányosan szép kisfiúnak alig, hanem az uralkodó és környezete szexuális játékszerévé kellett volna válnia, hogy a hatalom és a siker közelébe kerülhessen. Az alig 12-13 éves Georgios azonban Krisztustól nyerve erőt merészségéhez, konokul ellenszegült nagybátyja úgymond jó indulatának, még tanulmányai folytatását is megtagadta, hogy megszabaduljon szorongatott helyzetéből. Menekülést végül ebből a helyzetből az hozott számára, hogy 963-ban nagybátyja kegyvesztett lett, megbukott, kolostori fogságba került, rövidesen pedig meghalt. Ekkor Georgios merész lépésre szánta el magát, a konstantinápolyi Studion kolostorba ment, már korábban megismert példaképéhez és lelki vezetőjéhez, Jámbor Simeonhoz, Simeon Eulabészhez, a híres aszkétához azt kérve, hogy fogadják be a kolostor közösségébe. Kérését ekkor fiatal korára való tekintettel elutasították. Jámbor Simeon tanácsát követve visszatért az udvarba, és folytatta tanulmányait, de most már igyekezett tudatosan kerülni a kísértéseket, a bűnre vezető alkalmakat, és folyamatosan kapcsolatban maradt lelki vezetőjével. Nappal lelkiismeretesen teljesítette udvari kötelezettségeit, éjszakáit azonban buzgó imádságban és elmélkedésben töltötte, azzal a feltett szándékkal, hogy életét nem a császár, hanem az égi császár Krisztus szolgálatának kívánja szentelni. Első látomásai misztikus élményei 20 esztendős kora körül támadtak. Ekkor erősödött meg benne végleg az elhatározás, hogy aszkéta szerzetesként éle az életét. Mestere, lelki atya azonban még ekkor sem látta elérkezettnek az időt erre. Időközben tehetségének és megszenvedett erkölcsi álhatatosságának köszönhetően az ifjú eunuch egyre magasabb udvari méltóságokba emelkedett, kormányzati és diplomáciai küldetéseket teljesített, szenátori címet nyert el. A nagy változás ideje végül 976-ban következett el az életében, amikor első Ioannis Cimiszkész császár meggyilkolása és utóda második Bazileios trónra lépése kiváló alkalmat kínált számára arra, hogy végleg hátat fordítson a kísértésekkel terhes udvari életnek. Régi vágyának megfelelően ekkor nyert befogadást a Sturion kolostor közösségébe, és ekkor vette fel mestere példáját követve a Simeon szerzetesi nevet. A két Simeon ettől fogva közös cellában lakott, és a tanítvány szinte már vallásos áhítatta csüggött mestere minden szaván. Ez a ragaszkodása, és kettejük másokat megszégyenítő jámborsága és buzgalma azonban igen ellenszenvessé tette őket kolostori lakótársaik szemében, akik elérték, hogy az apát kiűzze mestert és tanítványt a Sturion kolostorból. Jámbor Simeon ekkor, alig ha nem 978-ban növendékével együtt átköltözött a romos és elhanyagolt Szent Mamasz kolostorba. Jámbor Simeon itt rövidesen meghalt, a társai által ekkor már újnak vagy ifjabbnak nevezett Simeont viszont szerzetes társai rövidesen apáttá választották, a konstantinápolyi pátriárka pedig 980-ban pappá szentelte. Apáti beiktatásával egy időben vette kezdetét Simeon írói működése. Ettől az időtől folyamatosan kerültek ki keze alól teológiai, és a szerzetesi élet az aszkézis témáit tárgyaló értekezései, katekézisei és homiliái, nem utolsó sorban pedig misztikus spiritualitásának gyöngyszemei, költeményei, himnuszai. Ettől az időtől már keresett lelkivezetőként és szónokként is nagy népszerűségnek örvendett a császárvárosban. Világiak és szerzetesek, az udvari arisztokrácia és az egyszerű nép egyaránt figyelte és követte útmutatásait. A laikusok felé egyszerű, közvetlen és elnéző, szerzeteseivel szemben viszont szigorú és következetes volt. Talán ez utóbbinak köszönhető, hogy egy alkalommal szerzetesei egy csoportja fellázadt vezetői keménysége miatt és merényletet is megkísérelt ellene, ennek meghiúsulását követően azonban türelemmel, megértéssel és megbocsátással lázongó gyermekeit visszavezetnie a kolostor közösségébe. Apáti működése idején sokat tett azért is, hogy a Mamasz kolostor, amely szinte romjaiból épült újjá, lelkiekben is megújuljon, valódi szellemi lelki központjává legyen Konstantinápoly hitéletének. Ennek érdekében családi kapcsolatait, vagyonos rokonságának támogatását is felhasználva jelentős összegeket gyűjtött össze, és ez adott módot a kolostor romladozó épületeinek felújítására, az ott lakó szerzetesek számának megsokszorozására. Miután rajongott lelki vezetője Jambol Simeon a 980-as évek elején szentség hírében meghalt, hatalmas energiával látott hozzá a szent életű mester alakjának népszerűsítéséhez. Az egyházi hatóságok rosszallásával mit sem törődve, a kolostor falai között meggyökeresztette szentként való tiszteletét, elkészítette ikonjait szóban és írásban, az életszentség páratlan megvalósítójaként állította szerzetesei és a birodalmi főváros nyilvánossága elé. A 990-es években megírta Jambol Simeon élettörténetét, alakját versekben és dicsőítő beszédekben örökítette meg, halálának évfordulóit pedig a legnagyobb szenteknek kiáró fényes ünnepségekkel tette emlékezetessé. Helyzetében és tevékenységében az hozott némi változást, amikor a kolostori élet szokásainak megfelelően 1050 lemondott apáti tisztéről, hogy egyszerű szerzetesként, de megmaradva a közösség szellemi lelki irányítójának éljen tovább. Ezzel egy időben indultak személy ellen az első támadások, mégpedig a pátriárka környezetéből és befolyásos szerzetesi körökből. Az ellene felhozott és legharcosabban Stefanos kiérdemesült nikomédiai metropolita, a pátriárka tanácsadója által képviselt vád, a Jambol Simeon alakja körüli kultusz eltúlzása, a szentek sorába való önkényes, jogosulatlan, indokolatlan beemelése volt. Éveken keresztül kellett Simeonnak mester emlékét és saját eljárását szinódusi nyilvánosság előtt védelmeznie, ám ellenfelei végül elérték személyének és magatartásának elmarasztalását. Így sor került a Mammas kolostorban egyfajta kisebb képrombolásra. Jambol Simeon minden ikonját megsemmisítették az egyházi hatóságok, tiszteletét megtiltották, az ifjabbik ekkor már széles körben teológusnak nevezett Simeont pedig száműzetésbe küldték. Mindez 1009-ben történt. Tartózkodási helyéül az egyházi hatóságok a Konstantinápolyhoz közel az ázsiai oldalon fekvő Palukitón városkát jelölték ki. Itt egy Szent Marinának szentelt romos kápolnát hozott rendbe, ahol csendes magányra rendezkedett be, de ebben kapcsolatban maradt szerzeteseivel, barátaival, tisztelőivel. Ez utóbbiak egy idő után 1011-ben elérték, hogy az ügy botránnyá duzzadásától megrettenő pátriárka visszahívja száműzetéséből, és kompromisszumot ajánljon. Ennek lényege az volt, hogy legyen a jövőben szabadon gyakorolható eulabész, azaz Jambol Simeon tisztelete, de nem nyilvánosan, hanem csak a Mammas kolostor falai között, a békülés zálogaként pedig a főpap érseki tisztet ajánlott neki. Ez utóbbit a mestere szentként való tiszteletét egy terjedelmes apológiában is védelmező Simeon visszautasította, de nem élt a császárvárosba való visszatérés szabadságával sem. Visszament Palukitónba, ahol a kápolna magánya szintere mellé kolostort épített, ott töltve csendes elmélkedésben már tanítványok által körülvéve írói munkáját szorgalmasan folytatva élete utolsó évtizedét egészen 1022-ben bekövetkezett haláláig. Tanítványai és követői halála pillanatától szentként tisztelték, a 11. század végétől pedig kultusza fokozatosan befogadást nyert az ortodox egyház egész közösségébe. Alakja, tanítása különösen szerzetesi körökben vált népszerűvé, miután a keleti lelkiséget a 14. században a Hészükhaszta misztika és lelkiség szellemében megbújító jeles teológus Palamas Szent Gergely előfutáraként hivatkozott rá. Kedves hallgatóim, ennyik mára, legközelebb még folytatjuk Simeon életművével. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.